kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Vízilabdával foglalkozunk. Vendéget is köszönthetünk itt a stúdióban. VB ezüst, EB ezüst és immár újdonsült világkupa ezüstérmes válogatott vízilabdázó Vismeg Zsombor van itt a stúdióban. Szia Zsombor, köszönjük, hogy eljöttél.
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
A Ferencváros játékosa vagy, ugye ez látszik a pólódon, hogyha valaki követ minket kamerán. Bevallom őszintén, amikor itt szerveztük a vendéget, nagyon sokan azt mondták, hogy hát most töltik a jól megérdemelt nyaralásukat, ami teljesen érthető egy ilyen hosszú, megterhelő Sydney utazás és világkupa sorozat, vagy szuperdöntő alatt. Te viszont itthon voltál szerencsére, megkérdezhetem, hogy te hogy nem most pihened ki, vagy nem utazással pihened ki a fáradalmakat?
Hát az egyik oka az, hogy most így a hazafele 25 órás repülőútból egy kicsit elegem lett a utazgatásból. A másik csodálom. És nyomósabb indok az, hogy most a barátnőmmel vásároltunk egy kiskutyát, és vele foglalatoskodunk.
Fizikailag vagy mentálisan volt megterhelőbb ez a Sydney utazás, és ezért mondjuk el, hogy ugye idén rendhagyó módon a bajnoki évad közepén januárban rendezték meg az Európa-bajnokságot, áprilisban világkupa selejtezőket játszottatok közben, közben ugye Bajnokok Ligája 4-es döntőig jutottatok a Ferencvárossal, szóval neked sem volt eddig túl pihentető időszakod.
Így van, ahogy mondod, nem a legpihentetőbb szezon volt ez, de nagyon örülök, hogy mindenhol ott lehettem, ahol ott lehetett lenni. Örülök az eredményeknek is, de tényleg nagyon hosszú volt, szóval ez a bő 2,5 hét pihenő, ez már úgy gondolom, hogy nagyon kijárt nekünk, és hasznosan fogjuk tölteni minden napját pihenéssel.
Ilyenkor segítenek neked mondjuk a rutinosabb játékostársai, de elmondják, hogy mire készülj. Például egy ilyen Sydney tornán, ugye az időeltolódástól kezdve az új környezet, mentális, fizikális megterhelés, szóval van-e ilyen szempontból segítséged, vagy akire hallgatsz?
Mindenképpen segítenek mindenbe. Az a szobatársam Nagy Ádám, vele szoktam egy szobába lenni, őze már rutinos ezekbe a dolgokba. Ő szokott némi tippet, tanácsot adni, hogy mondjuk amikor megérkezünk, akkor az átállásban elég nagyot tud segíteni, hogyha nem alszunk délután, mert általában szoktunk egy ilyen hosszú világversenyen délután aludni. Most ez nem történt meg, az átállás szerencsére nagyon jól ment, hazafele is, szóval jó volt.
Ugye azt lehetett olvasni, hogy a világkupa szereplés előtt volt 3 felkészülési mérkőzés ott Sydneyben, és Varga Zsolt említette a görögök elleni mérkőzést, ami ugye nem úgy sikerült, ahogy esetleg szerettétek volna, ott 22-16-os vereséget szenvedett a magyar válogatott, de a szövetségi kapitány azt mondta, hogy volt olyan játékos, aki már 3 napja nem aludt, tehát hogy itt még ilyen problémákkal is küzdöttek, akár te, akár a társaid.
Nekem szerencsére nagyon jó alvókám van, tehát én igazából bármikor, szinte bármikor, bárhol tudok aludni. Kifele a repülőn is a 13 órás útból egy 10 órát sikerült átaludnom. De voltak igen olyanok, akiknek nem volt ilyen szerencsés az átállás. Nyilván ezt az eredmény is mutatja, ott nem voltunk csúcsformában.
A világkupa szuperdöntő az hol helyezkedik el a rangsorban? Ugye ebben az évben volt egy Európa-bajnokság, viszont most a nyáron sem világbajnokság, sem olimpia nincs, szóval ez volt az a fórum, ahol a nemzetközi mezőnnyel meg tudtatok mérkőzni, ezért volt fontos?
Így van. Hát egy ilyen válogatott torna mindig nagyon fontos, mert sok idő van még a következő világversenyig, ugye, ami nagyon fontos lesz itt Budapesten a világbajnokság, de hogyha ezt a válogatottnak nézzük úgy, hogy mennyi időt lesznek együtt, akkor igazából ez hát egy bő hónap körülbelül, amennyit együtt tudunk lenni az ilyen nagyon feszített szezonok közben. Szóval tényleg nagyon fontos, hogy hol helyezkedik el. Úgy gondolom, hogy nyilván az olimpia a legfontosabb, utána a VB, EB, és szerintem ott alatta egy kicsivel.
Uh-huh. Varga Zsolt így elmondja nektek, hogy ez a 4 év, ez így nézett, vagy néz ki, ugye körülbelül most vagyunk a felénél. Tehát ugye elmondta, hogy most akkor ezen a világkupán ő mire figyel, mi a lényeg, mi lenne a legfőbb célja ennek a tornának?
Igen, szerencsére nagyon átlátható, nagyon pontos, precíz információkat kapunk Zsolttól. Tényleg úgymond mindenbe, amiben bele lehet avatni egy játékost, abba beavat minket, elmondja, hogy mik a tervei, hogy kitől mire számít. Ebből nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő az edzőnk.
Azt el lehet árulni, hogy tőled mondjuk mit várt, vagy tőled mit kért a torna előtt?
Hát én szeretem, a nagyon tüzes játékosnak gondolom magam, tehát én azért szeretek ordibálni, vagy mondjuk nem feltétlenül az ordibálást emelném ki, de hogy szeretek...
Meccs közben?
Igen, robbanékonyan, meg vehemensen játszani. Szerintem a védekezés, meg ő is azt mondta, hogy a védekezésbe számít rám elsősorban, de nyilván a támadásból is kiveszem a szerepemet.
De ezt kéri tőled, hogy ezt a vehemenciát, ezt mutasd meg a meccsen is, hát ha ezzel tüzeled a társaidat?
Szokta, igen, ha nem is így, ahogy megkéri, de látom, hogy ő, mert ő is egy ilyen tüzes természetű ember, is így szoktunk egymásra nézni, és akár testbeszéddel is egymást felbusztolni.
Egyébként te a magánéletben ilyen nyugodtabb típus vagy, és csak amikor elkezdődik a meccs, vagy mondjuk egy edzés, akkor érzed ezt a vehemenciát?
Inkább nyugodtabbnak gondolnám, igen, szóval ez tényleg így a két véglet, de nem mondom, hogy túlságosan nyugodt vagyok a magánéletben se, de annyira nem vagyok tüzes, mint a vízben.
Ugye azt lehet tudni, hogy volt egy világbajnoki ezüstérem, egy Európa-bajnoki ezüstérem és egy világkupa ezüstérem. Na most sokan azt mondják, hogy ugye a magyar vízilabda hagyományainak megfelelően az ezüstérem az sokszor kudarc. Viszont, hogyha azt vesszük, hogy a legfrissebb világranglistán elsőjén áll Magyarország, akkor azért azt gondolom, hogy ez jelzi, hogy ez a stabilitás, amit ti mutattok, ezt egyik másik válogatott sem tudja talán. Tehát ebben jobbak vagytok, ennek fényében értékelni kell ezt a 3 ezüstérmet?
Szerintem minden fényben értékelni kell ezt a 3 ezüstérmet, mert tényleg szerintem az egy nagyon nagy szó, hogy mindhárom világversenyen döntőig tudtunk menetelni. De nyilván két külön dolog eljutni a döntőig és a döntőt megnyerni. Ugye nem vagyunk még mi annyira tapasztalt csapat, most nagyon sok fiatal játékos van. Szerezzük a tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy egyszer muszáj nyernünk, és hogyha ez a 3 ezüstérem kellett ahhoz, hogy jövőre itt a világbajnokságon, vagy akár utána az olimpián egy aranyat nyerjünk, akkor én ezt aláírom.
Jól emlékszem, hogy amikor a spanyol válogatott olimpiai bajnok lett, akkor ők mondták azt, hogy az elveszített döntők kellettek ahhoz, hogy egyszer a csúcsra érjenek. Te is hiszel ebben, hogy minden elveszített meccsből csak tanulni lehet, és csak a javatokra szolgál?
Szerintem ezt mindenféleképpen így kell nézni, mert hogyha egy ezüstéremben a kudarcot éled meg, abban nem tudsz előrelépni.
És Varga Zsolt egyébként azt mondja nektek, hogy az ezüstérmes, pontosabban az ezüstéremmel végződött tornából is inkább a pozitívumokat vigyétek magatokkal?
Szerencsére van egy olyan belső kohéziója ennek a csapatnak, hogy mindenből, tehát hogyha akár ha 7-ek lettünk volna, vagy 8-ak, abból is megpróbáltuk volna megtalálni a pozitivitást, mert szerintem meg Zsolt szerint is, meg a csapat szerint is így tudunk előrelépni.
Ebből a Sydney tornából te mit hoztál magaddal, vagy a csapat szerint? Tehát mire lehet építeni?
Hát egy az, hogy eljutottunk megint a döntőig, tényleg ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, hogy most mi vagyunk a konstans, akik mindig ott vannak. Sajnos konstant ezüstérmesek vagyunk eddig, de reméljük ez, vagy hát én biztos vagyok benne, hogy át fog fordulni. Erről a tornáról nagyon sok tapasztalatot szereztünk. Nyilván jó volt játszani akár ezzel az ausztrál csapattal is, mert azért nem minden nap játszhatsz az ausztrálok ellen, és hát látni kell, hogy most már Ausztrália is azért egy elég komoly erőt képvisel, főleg hazai pályán. A másik nagy tapasztalás, amit hozhattunk onnan, az szerintem az, hogy milyen megint sok ember előtt játszani, ami nagyon szerencsés, mert tényleg szinte azt hiszem majdnem minden meccsünkön, és nem csak az ausztrál meccsen, tele volt az uszoda. Nagyon sok magyar volt, nagyon jó hangulat volt.
Ez a jövőre nézve is jó lett, akár egy olimpiára nézve is, mert ott is hasonló körülmények várnak majd.
Hát vagy akár a budapesti világbajnokságra nézve.
Kiutaztatok, ugye volt 3 felkészülési mérkőzés, majd jött az első meccs, ami tulajdonképpen negyed döntőnek is mondhatjuk, hiszen a legjobb 8 között kezdtetek a horvátok ellen. Az mennyire volt speciális, hogy ugye amikor kiutaztok egy EB-re, VB-re, a csoportmeccsek alatt lehet építkezni, lehet fejlődni, hozzá lehet szokni a környezethez. Itt viszont az első meccs arról döntött, hogy vagy elődöntőbe jutok, vagy az 5-től 8. helyért játszotok. Szóval azért elég nagy volt a tétje így elsőre. Ez mennyire volt speciális, és mennyire kellett készülni fejben erre?
Hát több különlegessége is volt ennek a mérkőzésnek, ugye azt tudhattuk már előre is, hogy a horvát csapat az nem az a horvát csapat lesz, akivel mondjuk Szingapurba játszottunk.
Vagy Gödöllőn, ugye?
Vagy Gödöllőn, igen.
A világkupa
igen. Tehát egy fiatalabb, egy 20-as horvát válogatott ellen játszottunk, akiket nem akartunk lebecsülni, és nem is becsültünk le, és ahogy látszott a mérkőzésen is, tényleg egy nagyon ügyes és nagyon jó merítési lehetőségei lesznek a horvátoknak a jövőbe.
De más. Egy
más, mindenféleképpen
junior
más.
Junior csapat ellen játszani.
És a csoportmérkőzések azért tudnak abba segíteni, hogyha még nem áll teljesen össze egy csapatjátéka, akkor ott még azért lehet gyakorolni akár olyan elemeket, úgymond tét nélkül, amiket mondjuk egy negyed döntő már nem lehetne. De szerencsére nagyon jól sikerült előtte is a felkészülésünk, és már, mint mondtad, hamarabb is voltunk ugye kint Sydneybe, tehát játszottunk több meccset kint, és az aklimatizálódás is sikerült. Szóval annyira nagyon nem volt különleges. Igazából mindig azt mondják, hogy a negyed döntő a legfontosabb pillanata egy világversenynek.
Itt rögtön azzal kezdtetek.
Igen, akár azt is mondhatjuk, hogy örülünk, hogy az elején letudtuk, és utána a négybe már más koncepcióval, más koncentráltsággal tudtunk menni.
De tényleg fejben ez mennyire nehéz, hogy egy olyan, hát mondjuk ki U20-as csapat ellen jöttek a horvátok körülbelül juniorok, amelyik meccsen gyakorlatilag, ha nyertek, az a papírforma, ha kikaptok, akkor az mondhatjuk negatív meglepetésnek. Szóval, hogy itt fejben mennyire kell koncentrálni, hogy na nehogy már ez a csikó csapat meg vicceljen benneteket.
Hát egyébként sokszor nehezebb egy ilyen meccset játszani, mert ha mondjuk az elején ellépnek 2-3 gól, ami meg is történt ezen a mérkőzésen, akkor azért ott van az emberben ez a ciki faktor, hogy na, nem áll, mi vagyunk a magyarok, nem áll egy U20-as horvát válogatott, azért nem áll. De szerencsére át tudtuk magunkat ezen dolgozni, és tényleg ügyesek voltak, jól játszottak, illetve nekik ez egy tét nélküli meccs volt, tehát akár beismertek olyanokat vállalni, amit mondjuk a nagy csapatba játszók, koncepcióba játszó idősebb játékosok nem biztos, hogy bevállaltak volna.
Rájuk is jellemző ez a délszláv mentalitás, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy ki az ellenfél, ők meg akarják mutatni.
Hát rájuk most kifejezetten. Ők nem sok elvárással jöttek azért Sydneybe, és tényleg megmutatták, hogy jó játékosok.
És egyébként ennek mi volt a, nem tudom mennyit lehet erről tudni, hogy mi volt a koncepció, hogy a horvát szövetség miért döntött így, hogy a fiataloknak ad lehetőséget?
Hát hivatalosat nem tudok mondani, az én teóriám az az, hogy úgymond ez egy beáldozható világverseny volt, tehát jövőre azért VB, olimpia nagyon kemény 2 évvel előttünk, és úgy gondolták, hogy az öregebb játékosaikat, a legtöbbet, majdnem mindet inkább pihenjenek.
Hát meglátjuk majd mondjuk 2028-as olimpián, hogy ez beválta.
Igen.
Ugye, tehát akkor a horvátok elleni sikerrel nyitottatok, 16-11-es győzelmet arattatok, jöttek az ausztrálok, akik talán meglepetésre ugye a spanyolokat ejtették ki. Milyen volt ez a meccs? Ugye az ausztrálokkal találkozhatok a felkészülési tornán, és ott azt lehetett olvasni, hogy azért olyan dolgokat is megengedtek maguknak, amit a hazai pálya engedett. Ez a meccs más volt-e, mint az a pár nappal korábbi találkozó?
Mindenféleképpen más volt, mert az egy tét nélküli meccs volt. Itt meg ők azért egy olyan extázis élményből jöttek, azért nem sokszor játszanak ők otthon, nem sokszor győzik le ezt a bioerős spanyol csapatot 5 méteresekkel. Mindenféleképpen nagyon tüzesek voltak. Hát igen, keményen játszanak, de tényleg vízilabdázni is tudnak, amellett, hogy verekedni is tudnak. Nagyon jó, sok jó játékos van náluk. Van pár kiemelkedő játékos is, akik most tényleg megmutatták, hogy már majdnem a sport elitjébe tartoznak. És tényleg egy nagyon-nagyon élvezetes mérkőzést játszottunk, tényleg tele volt az uszada. Nagyon jó hangulat volt.
Ilyenkor mi van bennetek, hogy játsszuk a saját játékunkat, a magyar technikás vízilabdát, vagy azért a fizikális kihívásokra is felelnetek kell? Tehát nem hagyni magatokat, hanem azon a téren is ellenfélként viselkedni.
Hát semmiféleképpen hagyni nem kell magunkat. Hát kezdeményezni mi nem szoktunk. Általában, hogyha valakivel valamit, vagy valakit valami atrocitás ér, akkor azt nyilván megtoroljuk, de én személy szerint nem is vagyok egy verekedős játékos, nem is szoktam ilyen bunyókba kerülni. Vannak tüzesebb játékosaink azért ilyen téren, ők lehet máshogy látták ezt a mérkőzést. Nekem úgymond idézőjelben ilyen szempontból nyugodt meccs volt.
Uh-huh. Az, hát nem tudom, hogy meglepő volt-e, de érdekes volt látni, hogy hiába vezettetek szinte végig, egy persze nem adták fel, tehát 2-3 gólos hátrányban is ugyanúgy mentek, ugyanazt csinálták, rendre gólokat lőttek. Ez jó volt olyan szempontból, hogy nem tudtatok kiengedni, hanem 4/4-en át kellett egészen a végéig koncentrálni?
Hát mindenféleképpen. Hát ez jellemző az ausztrál csapatra, hogy most az úszas horvát válogatottnál is említettem, hogy nekik ez mondjuk az ausztrálnak nem tét nélküli, szóval nem biztos, hogy húznék egy ilyen párhuzamot, de hogy ez volt nekik életük meccse, tehát tényleg mindent meg kellett próbálniuk, mert ha most nagy Isten döntőbe jutottak volna,
hazai pályán nem marad.
És nem biztos, hogy lesz még ilyen lehetőségük a jövőbe, amellett tényleg, hogy egy nagyon jó csapat. Mindent megpróbáltak, szerencsére álltuk az ütéseiket, és a végén mi egy gollal, de be tudtuk húzni.
Jött a döntő Görögország ellen, amely csapat ellen, ahogy említettük, ugye itt a felkészülési tornán vereséget szenvedtetek, ellenük hogyan készültetek, és mi a görögök erőssége, mire kellett leginkább figyelni?
Hát a görögök nem feltétlenül egy gyors csapat, tehát inkább azt mondanám, hogy van két nagyon erős világ top 5-be tartozó centerük, nagyon keresik a centereket, fizikálisan nagy darabok, erősek, és inkább az ilyen állóháborút, az állóvízilabdát játsszák. Mi úgy készültünk, hogy mi megpróbáljuk minél jobban elfárasztani őket a meccs elején, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, mert a végére már nem nagyon tudtak felúszni. Nyilván ebben mi is elfáradtunk, de kapták a kiállításokat végig, mert tényleg két világklasszis centerük van. Hát és a végén nem bírtuk már ezt a nyomást, hogy kiállítás, for, hátrány, védekezni kell. Sajnos egy góllal lemaradtunk. Én úgy gondolom, hogy ha még mondjuk van 3 perc a meccsből, akkor behúzzuk, de hát sajnos nem volt 3 perc, és ez már a múlté. Most már igazából ezt el kell engednünk, és az jövőre nézni.
Koncentrálni. Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy jól lassítottak minket, nem tudtunk például lefordulni, tehát ez is egy olyan taktika volt, ami hatásosnak bizonyult az ő részükről?
Mindenféleképpen egy nagyon-nagyon szervezett görög csapat volt, és tényleg, ahogy Zsolt bá is mondta, nem nagyon tudtuk őket lefordulni, pedig nekünk ez az egy nagy erősségünk, nekik ugye meg nagy gyengeségük, hogy nem olyan gyorsak. Sajnos ez valahogy mégse sikerült, jól játszották ki a kártyáikat, most nekik jobban jött ki a lépés.
Uh-huh. Zsombor, hogyha az új szabályokról beszélgetünk, védőként neked mi jelenti a legnagyobb változás, legnagyobb nehézséget? Ugye azt sokszor elmondjuk, hogy jóval több támadás számban, értelemszerűen jóval többet kell védekezni, a gólok száma is megnőtt, szóval mondhatjuk backként kérdezek, de bármilyen poszton, hogyha játszol, szóval téged hogy érintett ez az új változtatás?
Örültem neki nagyon, mert 25 méteres pályán sokkal jobban szeretek játszani, és annak is örülök, hogy sokkal pörgősebb lett a vízilabda. Ami nagy változás, és ami nekem annyira nem tetszik, hogy nagyon sok labda nélküli kiállítás van, és ugye ennek általában mi bekek szívjuk meg a levét, de ezt el kell fogadni, hogy most ilyen a vízilabda, egy kicsit elment ilyen kevésbé brusztos, kevésbé kemény irányba, tényleg sokkal hamarabb adják ki ezeket a labda nélküli kiállításokat. Ezt el kell fogadnunk, ezzel sajnos nem tudunk mit tenni. Mi is megkapjuk ezeket a labda nélküli kiállításokat, de frusztráló tud azért lenni.
Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a mentális dolgokról, ami szerintem egyre nagyobb szerepet kap, akár válogatott, akár klub szinten. Sokan mondják, hogy ezen a szinten már mindenki szinte ugyanannyit edz, körülbelül a tudások között sincs akkora különbség, viszont aki az adott napon frissebb fejben, jobban ott van, az fog nyerni. Egyrészt ezt osztod-e, másrészt hogyan tudtok erre felkészülni, vagy ezzel foglalkoztok-e ezzel a területtel?
Foglalkozunk szerencsére a csapaton belül is, meg egyénileg is, aki foglalkozik, az foglalkozik vele. Hát igen, biztos nagyon nagy nyomás van ilyenkor a játékosokon. Nyilván a napi forma dönt, főleg vízilabdában, mert most azért van egy 5-6 csapat, aki nagyon-nagyon közel szinten van egymással, és tényleg bárki lehet a 4-be. Egy különböző világversenyen lehet, hogy teljesen másik 4 csapat lesz, és megérdemeltem, mert tényleg van most 5-6 olyan csapat, aki nagyon közel áll egymáshoz. Hát a nyomás azt majd megérezzük, hogy ténylegesen milyen a igazi nyomás, amikor itt a VB-n Magyarországon fogunk játszani hazai pályán. Én nagyon várom, mert én nagyon szeretek ennyi ember előtt játszani. Itthon még sajnos nem sikerült, de tényleg nagyon várom.
Uh-huh. Tehát akkor te abszolút a hazai pályából erőt merítesz, és nem úgy fogsz rátekinteni, ahogy egyébként vannak sportolók, és úgy gondolják, hogy ez teher.
Nem tudok még most nyilatkozni, hogy pontosan hogy érint ez engem, mert még tényleg ennyi ember előtt, reméljük, teltház lesz, én bízok benne. Ennyi ember előtt még nem játszottam, úgyhogy nekem szurkolnak.
És MVM Dóm, tehát igen. Nagyon sokan lesznek.
Igen, remélem nagyon sokan lesznek. Nyilván olyan már volt, hogy ellenünk szurkoltak ennyien, akár a belgrádi EB döntőbe.
Na, az feldob-e például?
Az engem nagyon feltöltött, igen, tehát én ott mosolyogva, táncolva mentem ki már a mérkőzésre is, mert valahogy nem tudom, a gyűlölet, nyilván nem gyűlölet, de hogy most fogalmazzunk így. Igen, unszimpátia, az engem feldobott. Nagyon kíváncsi leszek, hogy itthon, hogy fog ez engem motiválni.
És egyébként a válogatottnál, vagy a klubnál van-e ilyen mentális segítségetek? Megbeszélitek-e akár a győztes, akár a vesztes meccset?
Csapaton belül mindig szerencsére, mind a klubnál, mind a válogatottnál. Van, aki ezzel komolyabban is foglalkozik, akár sportpszichológussal. Én még nem, de egyébként én is szeretném majd elkezdeni, szerencsére, meg nem is mondom, hogy többieknek bármi mentális problémájuk lenne, de nekem nincsenek ilyen problémáim, és én még egyre nem dolgozok pszichológussal, de egymással mindent megbeszélünk szerencsére meccs után.
A válogatotton belül neked milyen szereped van? Te hogy illesz be Varga Zsolt rendszerébe? Ugye vannak fiatalabb, vannak rutinosabb játékosok, a kis puzzle darab, Vismeg Zsombor hogyan illeszkedik ebbe?
Hát fiatalnak számítok még, az biztos, de úgy gondolom, hogy azért már van nemzetközi rutinom, tehát már azért megjártam 2 Európa-bajnokságot, 2 világkupát, 1 világbajnokságot. A védelemben nagy szerepem van, remélem, szerintem, és tényleg ezt a tüzet próbálom a csapatnak átadni, ami engem jellemez.
Beszéljünk egy kicsit a klub idényről. Egyrészt mennyi pihenőtök van most, és mikor kell visszatérnetek a Ferencvároshoz, hogy elkezdjétek a munkát?
Augusztus 17-én kezdünk majd. Egyelőre még nem tudunk semmilyen külföldi edzőtáborról, túráról, de valahova mindig megyünk, szóval szerintem benne van, hogy lesz majd valami. Várom már a felkészülést. Egy azért, mert nagyon meleg van, szóval már becsobbannék egy medencébe. 2, szeretek mozogni, tehát szeretek vízilabdázni.
Tehát neked ez a nyári pihenő, ez majd, hogy nem nehezen megy?
Azt nem mondanám, hogy nehezen, de mindig mozognék valamit, és van olyan, amikor nincs rá nagy lehetőség, tényleg ilyen melegben azért nem sok mindent csinál szívesen az ember, de egy medencébe tényleg most pont beugranék.
Amikor megy a klubidény, és minden nap ugyanazokat a társaidat látod, akkor hoz-e egyfajta változatosságot, feltöltődést egy ilyen válogatott szünet, egy válogatott torna? Tehát jók ezek az átmenetek és ez a változatosság?
Nagyon jók, igen, mert nyilván sok válogatott játékossal azért találkozunk a Fradin, mert szerencsére sokan vagyunk, de a többi válogatott játékost is annyira szeretem, hogy és csak ellenségén találkozok velük, hogy már úgymond hiányoznak meg ez a légtér, amit teremtettünk itt Zsolt alatt az elmúlt 2-2 és fél évben. Ez tényleg semmihez se fogható, és minden világversenyre nagyon várom, hogy ott lehessek.
Nyéki Balázssal ugye dolgoztál már utánpótlás válogatott korodban, majd a Ferencvárosnál is. Vele milyen az összhang, és ő például mást vár-e el tőled a Ferencvárosban, mint van Varga Zsolt a válogatottban?
Nagyon jobb vagyok Sünibával szerencsére. Én szerintem jó viszony tápolunk, már régen is jó viszony tápoltunk. Most azért kicsit más a helyzet, mert akkor válogatott edzőként csak mondjuk, nem tudom, évig 3-4-szer találkoztunk, most ugye minden nap. Én nekem azért az, hogy a Fradiba vagyok, az annak egy nagyon nagy része az, hogy Sünibe az edző. Én őt nagyon tisztelem, és tényleg úgy gondolom, hogy az egyik legjobb vízilabda edző most a világon. Hasonló a szerepem mind a válogatottban, mind a Ferencvárosban. Próbálok mindkettőbe jól teljesíteni.
Ugye az elmúlt idényben BL győztes címvédőként szerepelt a Ferencváros. Nyilván ilyenkor érzitek azt, hogy mindenki benneteket akar legyőzni, viszont egy olyan idény van mögöttetek, amikor tényleg elenyésző volt a vesztes meccsek száma. Mennyire nehéz ezt a top teljesítményt megőrizni és stabilan tartani?
Nagyon nehéz, nem hiába nem nyert 3 bajnokok ligáját még magyar csapat egy zsinórban. Ugye nekünk most erre lehetőségünk volt. Sajnos ez nem sikerült, nyilván ez nagyon sok mindennek betudható, nem is feltétlenül szeretnék erről most beszélni. Nyilván egy nagyon hosszú szezon volt, nehéz egy ilyen sorozatot megőrizni, de azon leszünk jövőre, hogy visszaholítsuk a trófát.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez a BL bronzérem, ez akkor ösztönzőleg hat, hogy akkor most van egy újabb cél, visszahódítani. Most ha harmadik címet megnyertétek, akkor már mi a következő cél?
Hát 4-et se nyert még. Más nem lehet.
Igen. Ott a csapattársaiddal már nyilván napi szinten együtt játszotok. Ez a titkotok, hogy nagyon jó a csapat, és nem csak jó vízilabdázók alkotják a Ferencváros keretét, hanem jó emberek is.
Ezt így, ahogy mondtad, mindenféleképpen így gondolom, tényleg szerintem mindenki barátsággal és mindenki jókedvel viszonyul a másikhoz. Bárki jöhet, szerintem be tudjuk fogadni. Mindenféleképpen ez az egyik kulcsa a sikernek.
A magyar vízilabda helyzetéről tudsz-e bármit mondani? Akár a Ferencváros kapcsán, akár a válogatott kapcsán érzed-e azt, hogy még mindig respektálnak benneteket az ellenfelek, és pontosan tudják, hogy bennetek mindig ott van a végső siker is?
Mindenféleképpen, ugye nyilván a válogatottban azért van egy óriási hagyaték, amit szerencsére ránk hagytak az elődeink. Ezt a mai napig érezzük, és úgymond idézőjelben nyomás, de mégse nyomás. És már a Ferencváros is azért egy elég nagy múltú csapat, szóval így az elmúlt két évben ugye sikerült megnyernünk a Bajnokok Ligáját, ez azért egy óriási eredmény, és az azért látszik a többi csapaton, hogy azért nem biztos, hogy velünk szeretnének játszani.
Zsombor, sok fiatal pályatársad, sportágbeli társad elmegy külföldre. Ugye azt szokták mondani, hogy a fiataloknál lesz, hogy kikerül valaki a komfortzónájából, az, hogy más csapatnál tud fejlődni, az nyilván előnyére válik. Te gondolkozol-e ilyenben, vagy egyelőre azt mondod, hogy most nagyon jó helyen vagy a Ferencvárosnál, és ez esetleg csak egy későbbi projekt lehet, szóval a te fejedben mi van?
Én egyelőre nagyon jól meg vagyok a Fradinál, van is még élő szerződésem, és nem is gondolkoztam rajta, hogy akár a jövőbe, akár valaha is külföldre menjek. Én nagyon szeretem Magyarországot, én szívesen élnék itt még a vízilabda pályafutásomon belül. Utána lehet elmennék, amikor már abbahagytam a pólót egy-két évre valahova, de amíg pólózok, addig én nagyon szívesen játszok Magyarországon.
De amikor mondjuk találkozol ilyen társaiddal, és ők mesélik, hogy milyen kint, akkor nem gondolkozol el, hogy hú, hát ezt lehet, hogy nekem is meg kellene próbálnom.
Elgondolkozni.
Nem akarok elküldeni, bocsáss, mert semmi, csak nyilván a jövőre nézve.
Nyilván el szoktam gondolkozni, de utána meg mindig mérlegelek, és itt van a családom, itt van most a barátnőm is, aki dolgozik,
most
tanul.
Most már kiskutya is.
Igen, most már kiskutya is, szóval tényleg én nagyon jól meg vagyok itthon. Lehet jó lenne kimenni, de most a Fradinál jobb helyen nem lehetnék.
Neked van-e példaképed, aki ez esetleg szeretné hasonlítani, akitől annyit tanultál, amit szeretnél átvenni, megmutatni a vízben, vagy te a saját stílusodat játszod?
Hát kiskoromban a Jancsik testvérek, ugye szerencsére mindkettővel sikerült játszanom, ők meg még most is nagyon felnézek rájuk, illetve Angyal Dániel, ők voltak nekem még most is így a példaképeim, akikre szeretnék, ha nem is mondom hasonlítani, mert azért más stílus, mindenkinek más stílusa van, de őket nagyon jó vízilabdázónak tartom ezen a poszton.
És akkor ez jó, hogy velük vagy egy csapatban, és akkor meg tudsz mindent beszélni?
Mindenféleképpen inspirál, igen, szoktam is tőlük tanácsokat kérni, jóba is vagyok szerencsére mindhárommal, szóval ennél jobb nem lehetne.
És kik azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzád, akikkel meg tudsz osztani problémákat, sikereket, akiktől tanácsot kérsz?
Hát Manóval nagyon jóba vagyok, ugye csapatkapitányunk ma a Herz Krisztián, a Fradiba vele is vagyok egy szobában ilyen külföldi túráknál, rá is nagyon felnézek, ő vele nagyon sokat szoktunk beszélgetni, illetve Nagy Ádám, akit már említettem, őre is felnézek, ő is azért az én posztomon. Még régebben még azért többet játszott, most már inkább rossz kéz és kapás oldalra elvándorolt, de azért ő is tud egyet is mást a bekkelésről, illetve még akivel nagyon jobb vagyok, Végvári Vendel, vele szoktunk sokat akarkodni együtt.
Zsombor, hogyha egy év múlva ülünk itt, akkor milyen idénnyel lennél elégedett, mik a célok most a következő szezonban?
Hát egy magyar bajnoki arany, egy magyar kupa, egy BL trófa és egy világbajnoki arany. Ezzel így kiegyeznék.
Ebben a sorrendben.
Remélem, nem kérek sokat.
Hát mindez, sok sikert kívánok neked, sérülésmentes évet, és természetesen, ha nem is valósulnak meg ezek, de kívánom teljes szívvel, hogy valósuljanak meg, nagy szeretettel várunk ide vissza téged. Vismeg Zsombor válogatott vízilabdázó volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Kiütötte a Vasas a Zalaegerszeget, az Újpest Kisvárdán nyert a labdarúgó NB1-ben. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Folytatódik a meleg nyári idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
2-1-es vereséget szenvedett a Ferencváros labdarúgó csapata a Real Madridtól a Grupama arénában felkészülési mérkőzésen. A 41. percben Mario Rivas, majd a 49. Carlos Espi szerzett gólt. Ezt követően az 57. percben Kenan Kodró szépített. 31 év után játszott újra egymás ellen a Real Madrid és az FTC. 4-2-re nyert az Újpest Kisvárdán a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. Tegnap az első mérkőzésen a Vasas 5-0-ra győzte le a Zalaegerszeget hazai pályán. A Zete Pereza piroslapját követően az 52. perctől emberhátrányban játszott. A labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójában ma 15 óra 30 perctől Paks Kispest Honvéd FC, 17 óra 30 perctől pedig Debrecen Nyíregyháza mérkőzéseket játszanak, amelyeket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetít. Gulácsiék legyőzték Sallaiékat. Galatasaray Villarreal 1-2. A felkészülési mérkőzésen Isztambulban a törököknél Sallai Roland 84 percet játszott. A spanyol együttesben Gulácsi Péter végigvédte a második félidőt. Nem jutott 8 közé Arina Sabalenka a torontói keménypályás női tenisztornán. A világ első fehér orosz játékost az orosz Jekaterina Alekszandrova győzte le 7-6-4-6-6-4-re. Szintén a 16 között búcsúzott a harmadik helyen kiemelt amerikai Jessica Pegula, aki az orosz Diana Schneidertől szenvedett vereséget két játszmában.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tiszapárt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti hév hálózatot is. Jövő héten rendezik meg az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót. A 2 szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhely foglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szent misét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet.
Közlekedés.
Dolgoznak az M5-ösön Budapest felé az Inács pihenőhelynél, a 35-ös és a 30-as kilométer között. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot lezárták, a torlódás 1-2 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt.
A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A mai vendégünk Szabó Anna, aki strandröplabdázóként, valamint nem csak sport teljesítménye alapján került a reflektorfénybe, ugyanis az idei Miss Universe Hungary szépségverseny döntőjébe bejutott a legjobb 12 közé, majd azt is megkérdezem és elmeséli, hogy hogyan lehet a 800-ból oda eljutni, és mit jelentett ez számára. Korosztályos bajnoki címeket szerzett strandröplabdában, felnőtt OB döntőt játszott 2022-ben, és hát ugye volt tehát a középiskolai világbajnokságon arany és ezüstérmes, korosztályos EB-ken, VB-ken, világbajnokságokon, mint strandröplabdázó. Szia, köszönöm, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába.
Sziasztok, nagyon örvendek.
Na, kezdjük akkor, nyilván most mindenki a strandröplabda mellett arra kíváncsi, hogy hogy is zajlott ez a Miss Universe Hungary. Igaz az, hogy amit Karádi Zoltán, a Nemzeti Sport újságírója a cikkben is megírt, tehát ennyi kell, hogy elmész egy olyan eseményre, amit a párod szervez meg, élmény, fotózás, és a sminkes kiböki, hogy te elmehetnél a Miss Universe Hungary-re. Ilyen egyszerű?
Hát mondhatni igen, ez egy eléggé spontán döntés volt, hogy én nevezek erre a versenyre, ahogy mondtad, egy élmény fotózás során a sminkes említette meg, hogy szerinte lennének olyan vonásaim, amik előnyös lehetnek egy ilyen versenyben. Úgyhogy kezembe voltak a gyönyörű képek, amiket azon a fotózáson készítettek, és hát egyszerűen csak kitöltöttem azt az űrlapot, és feltöltöttem ezeket a képeket, és így kerültem tovább a versenyen.
Tulajdonképpen most is indulhatnál a szépségversenyen, mert hogy egy ilyen gyönyörű szép göndör szőke hosszú hajjal jelentél meg a stúdióban, mondom azoknak, akik ugye hallgatók és nem látnak most téged, a legnagyobb bánatukra nyilván. Erre gyerekkorban készül az ember? Tehát kislányként ez úgy megfordul a fejében, mert minden kislány szeretne a szépségversenyben bejutni mondjuk a legjobb, nem tudom én, 100-ba, vagy teljesen véletlenül jutott ez eszedbe. Mert a strandröplabdapályán nyilván nem ilyen hajjal versenyzel, mert az több mint zavaró lenne.
Igen, alapvetően az én véleményem szerint minden kislányban ez megfogalmazódik, hogy álmai közé tartozik az, hogy egy szép báli ruhában vonulhasson, szerepelhessen egy ilyen szépségversenyen. Szóval szerintem ez minden kislányban megfogalmazódik, de persze ez személyiségfüggő, hogy ki az, aki végül egyébként felnőtt korban is erre a fejét adja. A strandröplabda során alapvetően nem fő szempont az, hogy nézünk ki, vagy nem az a legfő szempont, de én alapvetően egy nagyon csajos csaj vagyok, és amikor a hétköznapokban járok, akkor imádok öltözködni, sminkelni, és ez egy ilyen fővonásom.
Ez mennyire előny? Akkor, amikor mondjuk megtanítanak téged magas sarkúban is járni, már-már, mintha modell lennél, hiszen nem lehet tudni, hogy meddig jutsz a Miss Universe Hungary-n, de hát végül bejutottál a legjobb 12 közé.
Egy nagyon jó tapasztalás volt, nagyon sok mindent megtudtam erről a szépségiparról, erről a világról, úgyhogy egy nagyon jó tanulságos élményt tudhatok magam mögött.
Na de várj, ez a csajos kislány mi voltod, vagy ez a vonás, ezek előnyt jelentenek egy ilyennél, hogy akkor te nem lepülsz meg semmi, vagy kevés feladaton nem az van, hogy azért még ott szégyellősebb az ember, ami nyilván lehet, hogy egy ilyen eseményen hátrány.
Egészen biztos egyébként előnyt okoz. Azt gondolom, hogy minden lány, aki szeret öltözködni, szeret sminkelni, imádná ezt az egész világot, és ezt az egész körítést, ami egy ilyen szépségverseny körül van.
Mielőtt részleteznénk ezt az egészet, hogy élted meg, azt meséld el, hogy mi volt a legfárasztóbb, legnehezebb? Hiszen volt itt egy 8 napos, ha jól mondom, pécsi edzőtábor, amihez hozzá lehet szokva, de hát mégsem, mert ez nem sportos edzőtábor volt.
Mi volt a legnehezebb?
Igen, tehát az egész folyamat, amikor a sminkes kibökte, hogy nevezzél be az élményfotózáson, és aztán eljutottál oda, hogy a legjobb 3-ban már nem jutottál be, a 12-ben ott voltál. Van-e olyan, vagy pedig te úgy élted meg, hogy minden pillanatát újra csinálnád?
Minden pillanatát újra csinálnám, de jártak vele néhány nehézség, amit persze hozzátartozik az ilyen szépségversenyekhez. Például a negatív kommentek, az esetleges bántások ezzel kapcsolatban.
A
közösségi médián természetesen. Egyébként egy nagyon barátságos és támogató közegben lehettem ez alatt a 8 nap alatt Pécset, viszont az egyes internetes platformokon, Facebookon, Redditen azért minden lány kapott negatív kommenteket és bántásokat, amiket azért mentálisan fel kell lenni készülve erre, hogy ilyen érhet egy ilyen során.
Ezt valaki előtte a felkészülés során mondta, hogy ezekre is készüljetek fel, bár ettől még nem biztos, hogy meg tudod oldani.
Számítottam rá, így személy szerint, és amint megérkeztünk a táborba, ott erre készítettek is minket, és próbáltak minél többet beszélgetni velünk erről, hogy ne foglalkozzunk vele, lehetőleg ne is nézzük, így a legkönnyebb elkerülni ezeket a bántalmazó kommenteket, és nem magunkra venni, mert legtöbbször ez nem rólunk szól, és emiatt próbáltak minket ettől védeni.
De egy ilyen fiatal nő egyébként könnyen meg tudja állni, hogy ne nézzen oda, hogy mit írnak? Tehát mennyire vagy kíváncsi? Tényleg el tudod engedni? Nálad ez hogy működött?
Persze, én is láttam negatív kommenteket, és én is megnéztem ezeket.
De mit mondanak ilyenkor? Mit lehet elárulni ebből?
Hát általában, mivel a szépségversenyek alapvetően egy elég szubjektív megítélés alapján kerülnek, tehát hogy eléggé szubjektív az, hogy kik kerülnek be, így sose lesz olyan, hogy mindenki tetszik mindenkinek, meg minden lány úgy gondolják, hogy odavaló. És
ha valaki nem jut be, akkor annak a valaki esetleg ír egy olyat, hogy...
Akár, vagy akik bejutottak őket, esetleg becsmérlik, hogy miért jutottak be, hiszen nem is olyan szép, vagy nem is olyanok a vonásai, vagy neki személy szerint nem tetszik.
Akkor itt váltsunk egyet a Nemzeti Sportrádióban Szabó Anna strandröplabdázó a vendégünk, aki a Miss Universe Hungary a legjobb 12 közé jutott idén. Milyen szempontok alapján jutottál tovább, ugye talán egy 800 fős mezőnnyel kezdődött, és aztán hogy haladtatok előre?
Ezt a 800 fős mezőny, ez azok voltak, akik kitöltötték az űrlapot, beküldték a jelentkezésüket, onnan volt egy válogatás, körülbelül olyan 150-200 körül válogattak be lányokat, ahonnan vártak már minket egy személyes castingra, amit egy hotelben tartottak, ott mindenki megjelent a saját ruhájában, ahogy kisminkelte magát, úgy önmagát hozta, és ott egy személyes válogatás során először szűkítették a mezőnyt 50-re, 30-ra, és majd legutóbb 12-re.
És ez a 12 fő akkor mehetett a 8 napos pécsi edzőtáborba.
Így van.
Ez még teljesen szubjektív, vagy milyen döntések? Mit mondtak, mi derült ki, hogy mi alapján kerültél be a legjobb 12 közé? Azon kívül, hogy nagyon csinos vagy.
Köszönöm szépen. Hát, mivel nem vagyok zsűritag, így nem tudom pontosan, hogy milyen szempontokat néztek. Szerintem fontos volt a kisugárzás, fontos volt a megjelenés, hogy valahol egy kicsit megfogja a személyisége az embert. És volt egyébként lehetőségünk beszélgetni is a zsűritaggal, amire rákérdeztek pár személyes tulajdonságainkra, pár ilyen... megpróbáltak kizökkenteni, egy-két olyan kérdést tettek föl, ami esetleg azt próbálták nézni, hogy hogyan tudunk reagálni egy-egy ilyen hihetlen szituációban, mennyire tudunk magabiztosan beszélni emberek előtt. Ezek szerintem mind szempontok voltak ahhoz, hogy ebbe a 12-be valaki beleférjem.
Ki tudtak zökkenteni?
Nem, azt gondolom, hogy nem. Nem sikerült.
Ez minek köszönhető ebben? Van a szerepe a sportos múltnak, vagy bármilyen genetikának, családi háttérnek, vagy minek köszönhető? Ez hogy lehet megoldani?
Szerintem annak volt köszönhető, hogy a lehető legjobban önmagamat adtam, és nem akartam feltétlenül megfelelni. Én úgy mentem oda, hogy ez egy spontán döntés volt, örülök, hogy itt lehetek, és emiatt csak a lehető legőszintebben válaszoltam minden ilyen kérdésre, így nem féltem attól, hogy mit fogok válaszolni, és így könnyen ment.
Ezt elhatároztad, vagy valaki megsúgta, hogy ezzel célba lehet érni?
Mivel én nem készültem erre a versenyre, nem volt hónapokon át tartó feszültség bennem, hogy én ide bejutok-e, vagy nem, ezért így könnyen tudtam önmagamat adni, hiszen nem, én már örültem, hogy itt lehetek, és megtapasztalhatom ezt, és nem féltem attól, vagy stresszeltem azon, hogy bejutok el 12 közé, vagy nem, és talán ez a nem görcsösen akarás, ez hozta meg az eredményét annak, hogy szimpatikus voltam a zsűrinek.
Sportpályán ott tudod ugyanezt a görcs nélküli állapotot hozni? Mennyire szoktál stresszesen versenyezni? Mondjuk 2022, ugye most leszel majd 20 éves, tehát akárhogy nézzük, ott még 15 évesen egy felnőtt magyar bajnokság döntőjébe bejutottál Kun Steffivel a rutinosabb duó ellen, Villám Lilla és Szombathelyi Szandra ellen, és ott ezüstérem lett, de ott hogy működik ez? Ott is az a sikertitka, hogy nem vagy feszült, nem görcsölött túl, nem agyalott túl, ez fiatal sportolóknál gyakori visszatérő probléma, vagy pedig, vagy más?
Szerintem nagyon fontos volt az, hogy bennem volt már akkor is a rutin, rengeteg edzés, és abban magabiztos voltam, hogy én megtettem a kellő mértékű munkát ahhoz, hogy magabiztosan leessek a pályán. Persze egy rutinosabb páros ellen meg felnőtt mezőnyben ez nem olyan könnyű, viszont én tudtam, hogy mindent megtettem a felkészülésemben, hogy magabiztosan tudjak játszani, szóval szerintem ez hozta meg ott is a eredményt, hogy felszabadultan és görcsök nélkül tudtunk játszani.
Ezt otthonról hoztad a családból? Van valami sportos múlt?
Nem. Igazából az évek során alakult ki ez bennem. Nagyon sok versenyen meg méretetésen vettem részt, amik így eredményezték azt, hogy ebben is rutin tudtam szerezni, és tudok koncentrálni, és feszült helyzetben is tudok összpontosítani arra, hogy éppen mi a teendő.
Ugye, ahogy itt a bevezetőben elmondtam, középiskolai világbajnoki arany ezüstérem nagyon fiatalon a strandröplabdában, és korosztályos EB-VB sikerek, ugye U19-es VB Kínában például, időközben 2025-ben leérettségiztél, 24-ben volt ez az U19-es VB, de még vissza akkor azért a Miss Universe Hungary-hez, Szabó Anna itt a vendégünk a Nemzeti Sportedző stúdiójában, mert hogy akkor szubjektivitás, szépség, például ha kizökkenteni próbáltak a zsűritagok, nyelvtudás, ugye ez is szempont szokott lenni, tehát mondjuk a háromban nem juthat be olyan, aki nem beszél, gondolom, megfelelő szinten angolul, illetve még ami érdekel a nyelvtudáson kívül, akár az is, hogy kommunikációban, vagy egyéb területeken ott még volt-e valami plusz, amit néztek és elárultak a végén, hogy miért nem kerültél be a háromba?
A nyelvtudás az persze nagyon fontos volt, aki ezt a versenyt megnyeri, ő megy tovább a világ szépségversenyre, ahol alapelvárás, hogy angolul tudjon folyékonyan kommunikálni, úgyhogy persze ez szempont volt. A kommunikációs készség az is szintén nagyon fontos volt magyarul-angolul, hiszen emberek előtt kell beszélni, színpadra kell állni, kell egy kiállás, egy megjelenés, úgyhogy ez biztosan szintén fő szempont volt.
Árszpoétika, vagy ilyen gondolatokat abból is próbáltál spontán, vagy azért volt egy-két dolog, amit úgy összeszedtél, akár angolul, akár magyarul?
Alapvetően spontán, ami éppen jött, magamat adtam, őszinte voltam, és igazából én ezt így sikerként élem meg, hogy így ezt szimpatizáltak ezzel, és ebbe válogattak a 12-be.
A pécsi 8 napos edzőtábor után hogyan érkeztetek meg a budapesti Operettszínházba, mert ez mégiscsak a döntő, az életed egyik gondolom olyan eseménye, amit mindig mesélni fogsz még az unokáknak is.
Nagyon sűrű volt a napunk, reggel indultunk is vissza Pestre Pécsről, és már rögtön csöppentünk is bele a készülődésbe, megcsinálták a hajunkat, megcsinálták a sminkünket, ez egy abszolút egy nagyon csajos nap volt, hiszen talán minden kislánynak is ez volt az álma még kisebb korában, ahogy nekem is, úgyhogy nagyon élveztem ezt a készülődést, nagyon jó érzés volt, gyönyörű báli ruhákat felvenni, amire készültünk koreográfiával, azt tényleg előadni, és megélni ezeket a pillanatokat, szóval nagyon-nagyon élménydús volt, és nagyon maradandó élménye is fog válni.
Hány órán keresztül tartott maga a döntő?
Készülődéssel együtt talán reggel 10-re értünk oda, és este 10 körül mentünk el a helyszínről, szóval tényleg egy egész napos.
Hány feladat volt? Ott is jött a bikinis?
Igen,
mondja, ezt mindenki tudja, meg hogy beszélni is kell ezt a kettőt általában mindenki tudja.
Igen, 4 túr volt, először volt egy badis túr, utána volt egy kis estélyis túr, utána volt a fürdőruhás, és végül, de nem utolsó sorban a báli ruhás.
Kedvenc van ezek közül?
Kedvenc volt a báli ruhás, egyértelműen. Az egy ilyen nagyon elegáns, nagyon nőies része volt az egész előadásnak, az egész műsornak, úgyhogy az volt a legmaradandóbb pillanat, amikor abban a szép ruhában ki lehetett menni a színpadra.
Még amit nem kérdeztem, hogy valami hibádat kiemelték-e, vagy megjegyeztek valamit, hogy na, ezen kellene fejleszteni.
Hát egy szépségverseny alapvetően mindenkiben alapvetően a hiba az, ami felnagyul, és azt keresik, hogy kiben nagyobb a hiba, mert az fog alább maradni. Külsőleg fizikálisan persze voltak, főleg a kommentelők, főleg
De őket tegyük félre, mert ők annyira engem például nem hoznak lázba.
Igen, a zsűri pedig személyesen véleményt nem mondtak, tehát így a szempontokat így nem feltétlenül tudtuk, hogy mi alapján döntöttek, viszont nagyon megfontoltan és nagyon tudatosan döntöttek úgy, ahogy döntöttek, hiszen a tét az az volt, hogy ki megy tovább a világversenyre, és ki az, aki ehhez a leginkább tud testezálló lenni igazából.
Csalódott voltál, hogy nem te voltál?
Nem, nem voltam csalódott, hiszen én már alapvetően attól is nagyon meglepődtem, hogy mehettem a castingra a 200 lány közé, tehát nem voltak ezzel alapvetően nagy elvárásaim, és nem vágytam, persze vágytam, persze mindenki vágyik, hogyha már egy ilyen versenyben részt vesz, hogy ő nyerje meg a végén, viszont láttam azért a mezőnyt, láttam, hogy milyen ügyes lányok vannak, mennyire felkészültek, és tudtam, hogy én itt talán nem fogok a élmezőnyben végezni.
Na mit mondtál, vagy most mit mondanál, hogy tessék akkor Szabó Anna, mi az, ami a legfontosabb üzenet?
Legfontosabb üzenet, én mindenképpen a sportot és az egészségtudatosságot akartam képviselni itt a verseny során, hogyha valamit képviselni kellett, akkor én mindenképpen emellett akartam kiállni. Volt rengeteg olyan szponzor és társulat, akik ezt a vonalat képviselték, akár a Safi, akár egy ilyen sportruházat, úgyhogy én abszolút ebben a részében akartam kivenni a saját részemet.
Mi az, amit nagyon elraktároztál, amit akár később majd újra a sportpályán, vagy akár majd az egyetemi éveid alatt, vagy majd a civil szférában, amikor nem sporttal, meg nem gazdasággal foglalkozol, hasznosíthatsz ebből ezekből a tapasztalatokból. Mert ahogy így elmesélted, végig mosolyogtál, tulajdonképpen a lényeg az volt, hogy beleestél, nem készültél rá, nem feszengtél, és ez sikerre vezetett.
Amit elraktározok mindenképpen az, hogy mindig önmagamat adjam, mindig a lehető legőszintébb legyek, és az, hogy kitartóan kell csinálni az életet és céltudatosan. Szerintem itt is ez volt a lényeg, hogy ez alatt a 8 nap alatt, amit ott töltöttünk, ott rengeteg programon, rengeteg fotózáson kellett részt vennünk, és ott is kitartóan, céltudatosan kellett hozzáállni. Nézték azt, hogy mennyire vagyunk lelkiismeretesek, mennyire vagy mennyire tesszük oda magunkat ezeken a programokon, és hát persze ez is abszolút egy sportból hozott tulajdonságom, hogy ha valamit csinálok, akkor a 100%-on csinálom.
Muszáj megkérdezni, hiszen visszatérő kérdés ilyenkor az, hogy a sportban is, amikor mondjuk 15-20 sportolónő együtt van egy öltözőben, hát ott kizárt, hogy nincs veszekedés, fúrni egy kicsit a másikat, hogy neki szebb a haja, szebb a körme, stb. Ez hogy működik itt, vagy hogy volt a 12-es mezőnyben a 8 napos edzőtábor során?
Egyébként az esetleges sztereotípiák eloszlatása véget abszolút nem volt ilyen közeg, abszolút nem volt, nem éreztem feszélyezve, feszengve magam, nem volt feszület a levegőben, nagyon barátságos, és mindenki nagyon segítőkész volt. Szerintem itt mindenki magát akarta felhúzni, és nem a többieket le, hogy ő magasabban tűnjön, úgyhogy szerintem ez is egy az élményhez nagyon hozzáadott, hogy nem volt egyáltalán ilyen kifejezett versengés így a lányok között, hanem mint tényleg egy ilyen baráti közösség volt abszolút a hangulat.
Na, ezt jó hallani. Egy nap hogy zajlott? Tehát hány órát kellett kvázi dolgozni, amikor fotózásról sminkeltek, hajadat megcsinálták, stb. Erről mesélj.
Nagyon változatos volt a program, de volt olyan, hogy 5:50-re reggel 5 óra 50-kor mentem sminkbe, hiszen utána a fotózás jött, az egy ilyen 1-2 órás program volt, utána mentünk reggelizni, utána mentünk tovább, mindenféle workshopokat tartottak nekünk, és ott is részt vehettünk. Utána a internetes platformokra kellett kontentet gyártanunk, szóval videókat készítenünk, és
egyedül, vagy azért abban segítettek?
Egyedül, többnyire ezt is figyelembe vették, hogy ki mennyire tud igényes tartalmakat gyártani az én internetes platformokra, hiszen már itt 2026-ban ez is egy fontos szempont, hogy kinek milyen a megjelenése az interneten.
Hát előre kitalálom, hogy neked ez is ment.
Hát eléggé zöldfülű voltam kezdetben. Voltak olyan lányok, akik már eleinte influencerkedtek, vagy már több ilyen szépségversenyen vettek részt. Az én Instagramom, meg az ilyen internetes platformjaim még nem voltak annyira használva, vagy ilyen gyakran használva, de belejöttem a végére, és egészen szép tartalmakat tudtam már én is gyártani a lányok segítségével egyébként.
Követői száma, az figyelted, hogy mennyit ugrott, vagy hol tart manapság?
Igen, egy olyan 300-400 követővel lett több, de a profilomnak az elérése az egyébként meglepően nagyon sok volt, ilyen 500-600 ezer megtekintése volt a profilomnak, ami engem is eléggé meglepett, szóval igyekszem még ezt a mai napban is kihasználni a mai napokban, hogy kitartóan gyártsam esetleg az ilyen kontenteket, illetve megtartsam ezt a nézettséget, hogyha már így volt lehetőségem ezt megtapasztalni, milyen ez.
Itt vagyunk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Én Virányi Zsolt vagyok, és Szabó Annával, strandröplabdázóval, aki a Miss Universe Hungary-on a legjobb 12 közé jutott. Beszélgetünk az élményeiről, tapasztalatairól. Még azért érdekel az is, hogy az élményfotózás, az például ugye a párod ajándéka volt, azt megbeszéltétek már, hogy tulajdonképpen milyen jó ajándékot talált ki neked, mert ha oda nem mész, akkor valószínűleg erre a szépségversenyre sem hasmink, és ott nem mondja, hogy próbált ki.
Igen, hát ez egy eléggé szerencsés véletlenek sorozata volt, hogy én ezt az ajándékot kaptam, ehhez a fotóshoz mehettem el, ő sminkelt engem, és stb.
Ugye azt nem mondtuk még el, hogy ő már részt vett egy ilyen Miss Universe Hungary-n, tehát innen jött neki is az ötlet, meg hát rád nézett nyilván.
Igen, összességében ez az élményfotózás egy annyira jó emlék, meg annyira jó élményként maradt meg, hogy ezért is jött meg ennyire a kedvem ehhez a világhoz, meg ehhez a szférához, úgyhogy abszolút sokat köszönhetek a páromnak, sokat köszönhetek, hogy ennyire jó élményt kaptam ott a fotózáson, és azt is, hogy magának a fotózásnak az eredménye is nagyon tetszett, és eddigiekben még nem látott képek készültek rólam, és ez tényleg olyan boldogságot okozott, és meghozta a kedvemet ehhez.
Na, és mennyire hozta meg a kedvedet? Akkor most maradjunk a fotózáson, tehát hogyan tovább? Corvinus Egyetem másodév, angolul tanulsz ott gazdálkodási szak, de most még arról ne beszéljünk. Van a strandröplabda, azt folytatod?
A strandröplabdát?
Igen.
Persze, ez az egyetlen kérdés, ami bennem soha nem fog tulajdonképpen feljönni, hogy én abba hagyom-e valaha a strandröplabdát, vagy nem. Annyira közel áll a szívemhez, hogy ha valamit, akkor biztos, hogy a strandröplabdát folytatni fogom, ameddig világ a világ. Hogy emellé társul-e esetleg egy kis modellkarrier, vagy társul-e egy pár ilyen fotózás, azt gondolom, hogy ez a jövő zenéje, alapvetően nyitott vagyok erre, de nem ebben látom tulajdonképpen a jövőmet, hanem a sportban, a tanulásban, de nem vagyok semmi rossznak az elrontója, szóval ha lesz lehetőségem, akkor élni fogok vele.
Hát ez akár felhívás keringőre is természetesen, de ezek szerint inkább ez nagyon jó, hogy már tudatosan mondod, hogy te nem gondolkodsz ebben hosszú távon, de még azért van lehetőség, még kipróbálnál egy-két dolgot. A fotózás az, hogy is kérdezzem, hogy egyértelmű is legyen, meg hogy mennyire lehet ott bátor, hogy mennyi ruhadarab van rajta, hiszen te megszoktad a strandröplabdában, hogy hát igen kevés ruhadarabban játszotok folyamatosan, tehát mondjuk ez biztos egy előny.
Alapvetően igen, a castingon is ez előnyömre vált, illetve a fő són is majd a döntőn, hogy az, hogy fürdőruhában megjelenni akár színpadon, akár emberek előtt, az nekem nem okozott semmilyen feszültséget bennem, nem voltam ebben szégyellős, hiszen a strandröplabdában is eléggé sokat szereplünk így emberek előtt fürdőruhában. Úgyhogy ez előny volt, és maga biztosan tudtam működni így a fürdőruhában.
Azt hogy kezeled te például, hogy hát azért nagyon sok férfi tulajdonképpen, ahogy a nők nézik a férfi vízilabda mérkőzéseket, ugye a férfiak nézik a női strandröplabda vagy női röplabda mérkőzéseket. Hogy nem biztos, hogy csak a játék szépsége miatt nézik a meccseket. És ezt nyilván ezt tudjátok, abszolút, te is tudod.
Így van, ezt abszolút tudjuk. A strandröplabda amúgy is egy látványsport szerintem, az is. Amellett, hogy ódákat tudnék zengeni arra, hogy miért szeretem a strandröplabdát, meg a röplabdát, hiszen egyszerűen a szívem csücske. Ez szerintem a sporttal jár, ez a velejárója, hogy vannak nézők, vannak ajánlattételek, de hát mivel nekem a szívem már valaki más, így ez engem alapvetően nem
hozgat meg. Hát lefordítva mondja arra, hogy tulajdonképpen sokan néznek, és akkor gondolom elhívnak bulizni, vagy valami hasonló.
Vannak ilyenek, igen.
De hát, ahogy mondod, ez a kérdés már eldőlt. Akkor vissza egy kicsit a Corvinus Egyetemhez, komolyabb vagy más jellegű témákra. Ott ezt a gazdálkodás, majd javítsák ki, hogy pontosan milyen szak, de hogy angolul is kell. Ez viszont már olyan, amivel szeretnél foglalkozni, ugye most még csak 20 éves leszel, mondjuk 5 év múlva?
Igen, én a Corvinus Egyetemen tanulok gazdálkodás és menedzsmentet angolul. Már az érettségi ideje alatt eldöntöttem, hogy én erre a szakra szeretnék jönni ebbe az egyetembe, és ezt nagyon céltudatosan vittem végig, hogy megszerezzem a kellő mennyiségű pontot, hogy ide felvegyenek. Ez is valahol visszavezethető arra, hogy ha valamit elkezdek csinálni, akkor ezt 100%-on nyomom, és akkor ott éppen a tanulás volt. Szerencsére sikerült, és nagyon jól érzem magam itt most az egyetemen. Jó nagy kihívás, tehát nem mondom azt, hogy megvan, és akkor innentől kezdve lazán lehet venni. Abszolút megy a versengés az átlagokért, az ösztöndíjért, ami azért komoly versenyhelyzet szintén, viszont állok elébe, és szeretem tanulni, szeretem csinálni, szeretem a közösséget. Abszolút így a gazdasági szférában képzelem el a jövőmet így a hosszú távon, és...
Hol lehet elhelyezkedni ezzel a diplomával, hogy minden hallgató megértse?
Szerintem egy ilyen diplomával szinte bárhol, nagy vállalatoknál, cégeknél szerintem igazából bármelyik területén el lehet helyezkezni, és emiatt is érdekes szerintem akár marketing, akár részvényelemzés, bármilyen, tehát hogy egészen nagy a skála, amin itt lehet mozogni.
Figyeled a tőzsdét is esetleg? Vagy ott még nem tartasz?
A párom ebben dolgozik, úgyhogy van némi.
Akkor van segítség.
Van némi segítség.
Na így azért ebben van fantázia, vagy lehet komoly fantázia. Még ami szintén ide kapcsolódik, hogy ha már ez a tanulás, ez például a sporttal, szépségversennyel, ugye mondom, hogy tavaly érettségiztél, hogy lehetett mind összeegyeztetni, meg hát te említetted, és az fontosabb az ösztöndíjak rendszere, hogy milyen átlagot kell elérni, hogy ne legyen fizetős, gondolom.
Igen.
Hogy működik ez?
Igen, alapvetően tartani kell egy átlagot, amit nem tudunk előre, tehát ez a szaknak a teljesítésén múlik, hogy éppen hogyan teljesít ez a szak, szóval mindenki
a
arra...
A többiek, tehát az össz igen, létszám?
Annak vagy? Veszik az átlagát, és akkor a felső 75% kapja meg a ösztöndíjat, amivel ingyen tanulhat.
Te most benne vagy?
Benne, sikerült benne legyek egyébként. De? Tegnap előtt kaptuk meg az e-mailt erről, úgyhogy igen, sikerült megszerezni
akkor
ebben a...
Még őszintében mosolyod, mert igen. Azért gondolom, hogy vaskos összeg, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy igen vagy nem igen.
Így van. Szóval itt is ebben a tekintetben nagy a verseny, hiszen nem tudjuk, hogy mi az az átlag, amit tartani kell, hanem a lehető legjobb átlagot próbálja mindenki elérni. Emiatt nagy a verseny, meg a teher és a nyomás, viszont hát valószínűleg én egy ilyen fajta ember vagyok, aki mindig keresi a kihívásokat, és szeret nyomás alatt teljesíteni.
Igen, hát azt veszem én is észre, hogy te a versenyhelyzetet kifejezetten keresed, és jól megállod a helyed. Általános iskolában ez már feltűnt?
Általános iskolában nem, viszont egy 8 osztályos gimnáziumba jártam, ahol szintén egy elég magas színvonalon tanulhattam, elég okos, értelmes gyerekek között, szóval...
Ez Gödöllőn volt, ugye?
Gödöllőn, a Török Ignác gimnáziumban tanultam, igen.
És ott mindenki, hát nem is azt mondom, hogy eminens, ahogy te mondod, a sokkal szebben hangzik, tehát hogy mindenki nagyon okos, értelmes volt, és igazából ott is versenyhelyzet volt, hogy ki a legügyesebb, legjobb. Tehát gondolom, hogy ott mindenki az ötösre törekedett.
Így van, így van. Meg hát ugye a érettségi közelettével mindenki a legjobb egyetemeket és annak legjobb szakát pályázta, úgyhogy nem volt kérdés, hogy én is azt szeretném.
A kérdésnek a második része, hogy összeegyeztetni, akkor a 2025-ös érettségit, az mennyire volt nehéz, az élsporttal, most nem is adjuk a szépségversenyt, hiszen az 2026.
Alapvetően nehéz lett volna, és én ott hoztam egy olyan döntést, hogy most, hogy itt az érettségi, egy picit visszaveszek az élsportból, kicsit kevesebb edzést tudok vállalni, ezzel együtt kevesebb versenyt, viszont ezt annak érdekébe tettem, hogy a tanulmányaim is ugyanolyan magas színvonalon tudjanak folyni a elkövetkezendő időbe, és alapvetően ezt nem bántam meg. Viszont most, hogy ez a tanulás megvan, most, hogy tudom, hogy milyen egy évet így lefolytatva a Corvinuson, hogy milyen átlagot kell hozni, hogyan kell készülni, így már várom, hogy visszatérhessek a rendes élsportot folytatni.
Igen, de akár teremröplabda is, vagy marad a strandröplabda, mert hogy te azért a Vasas fiúk csapatában, ha jól mondom, akkor talán a 2022-23-as szezonban ott játszottál teremben is. Tehát, hogy az foglalkoztat, vagy kivét, vagy kizárólag a strandröplabda?
Hát, ami a legközelebb áll a szívemhez, az a strandröplabda. Nekem valahogy ez a legtestez állóbb, egyszerűen az a közeg, meg a atmoszféra áll legközelebb a szívemhez, ami a strandröplabdát körülveszi. Viszont...
Hát, valahol nagyon más, ugye csak ketten vagytok homokban.
Így van.
A látvány is, de önmagában maga a sport is, tehát azért amikor hat ember van egy pályán, és akkor azért többen javíthatnak, ha valaki hibázik, itt meg igazából nem lehet hibázni, az nagyjából annyit jelent, hogy az ellenfél megszerzi a pontot.
Igen. Azért is szeretem a strandöflabdát, mert amellett, hogy egy nagyon fontos része a csapat sportnak, tehát hogy alapvetően egy nagyon csapat sportcentrikus verseny, vagy tehát a strandöflabda... Igen. Tehát ugye a strandöflabda nagyon csapat sport, ahhoz képest mégis nem lehet lecserélve, mindig ott kell legyen fejbe, fókuszálnod kell, és igazából rajtad is rengeteg minden múlik. És hogyha találsz egy olyan párt, akivel egyszerűen jó a kémia, jól működtök együtt, akkor tényleg határa csillagoség.
Ez lehet talán a titok nyitja, mert ugye elmutattam, hogy Kun Stefivel voltál a 2022-es felnőtt OB döntőjében, és hát azóta Stefi is már több párral volt, most Villám Lillával van együtt. Neked ez a párkeresés ilyen téren, ez rendeződött, mert akkor azért most volt egy kis kihagyás itt, ahogy mondtad, a tanulás miatt, aztán jött még a szépségverseny is, mert ezen dől el, gondolom, hogy van-e, vagy találsz-e valakit, akivel érdemes csinálni?
Így van. Alapvetően Stefivel mindketten mezőnyösek voltunk, így poszt szempontjából. Így az, hogy mi ketten ennyire jól működtünk, az egészen különleges volt, de mindketten persze alapvetően egy blokkert keresünk magunk mellé.
Épp ezt akarom mondani a hallgatóknak, itt a Nemzeti Sportrádióban, ahol Szabó Anna a vendégünk, strandröplabdázó, a Miss Universe Hungary-n a legjobb 12 közé jutott, és a beszélgetés első fele elsősorban erről szóltam, a strandröplabdáról. Igen, tehát, hogy kell egy olyan ember, aki jól tud blokkolni, te meg akkor mezőnyözhetsz. Szóval most van párod, vagy lesz párod?
Egyelőre még nincs, még most egyelőre nem készülök senkivel, viszont várom a jövőt, hogy esetleg újra elkezdek készülni valakivel, és a jövő szezont, a jövő nyári szezont már valakivel én is egy blokkerrel együtt végigkészülve folytathassuk.
Mekkora ez a mezőny itt Magyarországon most azért? Vannak nemzetközi eredmények, pont Kun Stefani a Villám Lillával kijutott, hosszú idő után először magyar a női strandröplabdázót lesz az Európa-bajnokságon, tehát akár fellendülésről is beszélhetünk, és sokan mondják, hogy sajnos, de hát mégis tény, hogy röplabdában az olimpiára kijutni sem férfi, sem női válogatottunknak ez nem nagyon mondható, hogy reális cél, tehát inkább azt kijelenthetjük, hogy irreális, de strandröplabdában esetleg most női vonalon, bár a fiúk sem ügyetlenek, sőt, ott is vannak eredmények. Szóval ez például motivál-e téged, hogy akár egy, nem tudom, 2032-es Brisbane-i nyári olimpia strandröplabdában? Vagy ilyen messze azért nem gondolkoz most?
Abszolút motiváló, hogy vannak ilyen párosaink itt Magyarországon, akik most ennyire törik előre az utat, és azt is jó látni, hogy az ilyen utánpótlás játékosok, az fiatalok is kezdenek abszolút előre törni így a felnőtt mezőnyben, úgyhogy ezt jó látni, és remélem marad ez a tendencia, így sokkal nagyobb lesz a verseny, sokkal többet, jobbat tudunk játszani, így Magyarországon is, és persze nem utolsó szempont az, hogy esetleg kijussunk az olimpiára, illetve az EB szereplések, VB szereplések azok nem csak utánpótlásban, hanem felnőttben is jól sikerüljenek.
Ez a legnagyobb álmod még? Most így, ha a strandröplabdára és a sportra gondolsz?
Ha a strandröplabdára gondolok, akkor alapvetően igen. Nagyon motivál az, hogy én is ott a felnőtt mezőnybe újra visszatérhessek, és újra fontos játékossá váljak. Ez abszolút. Most egyelőre sodorultam egy kicsit az árral, ezzel a Miss Universe-el egy kicsit úgy voltam vele, hogy hagyok magamnak egy kis időt újra, és majd újult erővel térek vissza a strandöflabda pályára.
Hát épp azt figyelem, hogy mindenben nagyon magabiztos vagy, ez az egyetlen pont, ahol most a visszatérés, amit nem tudsz annyira határozottan ugye kijelenteni. Ugyanakkor ez meg érthető, mert mindenképpen vissza szeretnél térni, csak még nem tudod, hogy sikerül, aztán kit találsz, és ez határozza meg a folytatást. Hát ehhez kívánok nagyon sok sikert, és köszönöm szépen, hogy itt voltál a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Szabó Anna strandröplabdázó, és ahogy mondtam már többször és folyamatosan, tulajdonképpen a Miss Universe Hungary, ahol a szépségversenyen a legjobb 12 közé jutottál, hát ez volt az igazi apropója még a beszélgetésünknek. Te valami olyan nagy kívánsággal rendelkezel még zárszóként, vagy üzenetként, akár aki hallgatja ezt a beszélgetést, strandröplabda, akár a tanulmányok, akár pedig mondjuk a szépségipar, szépségverseny kapcsán?
Talán egy üzenetem lenne, az pedig az, hogy mindenki, amit érez, legyen több arca, legyen több dolog, amit kipróbál, amihez van kedve, azt mindenképpen csinálja 100%-on, hiszen így érdemes élni, ilyen céltudatosan és kitartóan.
Köszönöm szépen, Szabó Annát hallották, Mirányi Zsolt búcsúzik.
Köszönöm szépen.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Valahol benned él egy kis világ, ahol minden szép és jó talán. Gyere és képzeld el, hogy mindent látsz, amikor te és én és senki más. Egyem is van egy álmom olykor szép, amikor látlak, mint egy álomkép. Egyedül vagy, tudod, néha másnak látsz, pedig csak éber álom az, amit látsz. Csak ez a kis világ, miben élhetünk, csak ez a kettőnké, amit félthetünk. Tudom, hogy félsz, ha egyedül maradnál, pedig lennék veled, ha akarnál. Ahol benne él egy kis világ, ahol minden szép és jó talán. Gyere és képzeld el, hogy mindent látsz, amikor te és én és senki más. Csak ez a kis világ, miben élhetünk, csak ez a kettőnké, amit félthetünk. Tudom, hogy félsz, ha egyedül maradnál, pedig lennék veled, ha akarnál. Valahol benned él egy kis világ, ahol minden szép és jó talán. Gyere és képzeld el, hogy mindent látsz, amikor te és én és senki más. És senki, és senki, és senki, és senki más.
Beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Yeah. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt.
A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en.
Ez az Újra töltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
Kreisz Bálinttal.
A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra töltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, amely egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédőként érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Nésport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
Bartalos Béla, a válogatott első számú kapus emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
Szerintem itt a játékosoknak, meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A romárok azok fekete lóvó, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére, hogy tényleg nehéz volt.
A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttese előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlta az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Tóth Béla.
Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
Válogatottunk Balát lövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa.
Védekezés meg a kapus teljesítmény, mert Bartalos Béla zseniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt, de még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye, és akkor vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna közép döntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremmel játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi eseményekről álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni, az mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőzni az NDK-t, az még nagyobb szó.
A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartalos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttal álltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt gyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett. és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani, mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a kelet-német csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-as vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagy nyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
Ilyenkor nagyon nehéz, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát, hogy mondjam, tehát az ember nem is igazából fizikai fáradva egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztóan alvó voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanolva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit tudom, 10 valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetrend, azt hiszem, hogy ezt kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartolos Béla nem volt felkészülve.
Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, dopingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a dopingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetett, hogy kipihenje magát fizikailag, szellemileg, fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én az a románok elleni mérkőzésen életemben akkor védtem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, ebben biztos vagyok.
A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbításhoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt, sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgólkirályi címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a 6-oson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a 6-os vonalon belülre.
Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi Istvánt kiállítják.
Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintettnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
véleményes volt a kiállításom, mert ez egy normális ütközés volt, tehát egy kemény ilyen ütközés, de nem is tudom, sok előfordult a mérkőzésen, tehát fél perc alatt vége előtt azért általában lerántásé vagy ütésé szoktak két percet adni, egy ilyen keményebb ütközésé nem szoktak fél perc alatt vége előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is, úgyhogy, de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, mondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni a, tehát gyakorlatilag világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást. A labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát ötödikként megkapó Kornél Durau kapura lő, a labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek, számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből, hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak öten, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az ötödik passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak 5-en voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni. Inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket védenem kellett volna, de a végén akkor a szög tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így test közelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát. Én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középpen volt a labda. Már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzéssel a nagy kijelző elromlott, és végigment még a labda, és legalább 4 másodperccel később, vagy 4-5 másodperccel később lőtte be a Durau jobb szélső a gólt. Mi már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk. Megvettük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább, mert az NDK-val együtt 2 plusz ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb, de tehát így kerültünk volna a legjobb 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.
Kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
A dán időmérő Jakob Haunstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Éliász, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Éliász nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haunstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Elias középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Elias volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportág stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk golfni, minden megpróbáltunk, elutasították. Mindenki, aki elmondta, mai technikai lehetőségekkel az egyértelműen lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodperceiben is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát bal szélről, bal átlövő irányító, jobb átlövő, jobb szélső beugrott, csinált még 2 cselt a levegőbe, majd belőtte a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Elias, mert ez olyan, mint mondjuk ilyen lassít a magyar történelemben. Tehát ő volt a zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságodá volt a románok zsenéjével, Johnny Kunz Germaneszkővel, aki szintén az IHF végrehajtó bizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tag, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt, először intett, 2 kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek, majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ezzel, még Erik Elias úr, a svéd úriember visszavonta az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-ban mentünk volna tovább, akkor 2 pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szöglet dobást elvégezték, és a hálomba kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok, idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartalos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány, mindegyik játékvezető mondta és mutatta a táblát, hogy vége van, jöztek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember, a lelátóról, az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunstnak volt a barátja, és egyértelműen hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
A magyar küldöttség ezek után óvást nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvás nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súllyel esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, már pedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István, a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva. Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az EHF, vagy az IHF végrehajtó bizottságra, Madarász István, aki az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést. Először megóvtuk, bocsánat, megóvtuk a mérkőzést, másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez át, hogy nem fogadjuk az első döntést. tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugye a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
Hát lehetséges, hogy az elvtársak egymás között ezeket a dolgokat elsinyították.
Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húgyunk.
Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elrét Janna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követően megtárgyalta. Erik Éliász, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőri testület másik svéd tagja Kurt Wadmark Éliász álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Éliász kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
Megállítottad az időt, és a kerekasztalra tetted.
A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbjutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB aranyat szerezni. A mi számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-es döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Jerzsik Lempelle holt versenyben a torna gól királya lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
Hát gond nélkül elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért büszkeséggel töltött el, hogy 100 gól király voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott 2 évvel később 4. lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnoki ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugvást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, vagy elcsúszunk a nagy siker kapujába, és azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elégtételt nyújtott, azt is kell mondom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
Ön Önök az Újra Töltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb változatra, ha még részletesebben mutatjuk be az eseményeket, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban.
Melyik ajtón menjek be? Mi a tárgy, hogy a mennyekbe mondd csak én, melyik ajtón menjek be?